Nyugaton lehetnek futózáporok. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 27-32 fok valószínű. A hétvégén kánikulára kell készülni, akár 37 fok is lehet majd.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Úgy tűnik, Romániában tovább mélyül a kormányválság. A Bolzsán vezette kormánykoalíció egy év megszorító politika után összeomlott. Nikus Ordán államfő miniszterelnök jelöltnek Eugen Tomákot jelölte ki, aki még kinevezés előtt visszaadta mandátumát, miután nem sikerült maga mögé állítania a parlamenti pártokat. Tette ezt annak ellenére, hogy előző nap még bemutatta a 21 fejezetből álló kormányprogramját és a tervezett kabinet névsorát. Benne egy úgynevezett nulladik prioritással, a közigazgatási területi reformmal, de a fogadtatás gyorsan világossá tette, hogy a technokrata jellegű kormány mögött politikai akarat nincs. Arra a kérdésre, hogy a román államfő új jelöltje, Vesztek képes lesz-e megállítani a kormányválságot Romániában, vagy új választás kell esetleg kiírni. Pászkán Zsolt, Románia szakértővel keressük a választ. Köszöntöm.
Én is köszönöm a meghívást.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. De amikor a román kormányválság gyökerét kell keresnünk, meddig kell visszavennünk?
Hát, ha nagyon szigorúan és pontosan akarunk lenni, a Fanariota korszakig kell lenne visszamenni. Tehát gyakorlatilag mondhatnánk azt is, hogy a politikai genetikába beleégett az a fajta rendszer, amikor gyakorlatilag helytartók voltak az ország élén, akik megvásárolták maguknak azt a vezetői állást, és soha nem lehettek biztosak abban, hogy meddig tart ez ki, és utána pedig hát az így fennálló bizonytalan időszakot arra használták föl, hogy a befektetéseiket visszaszerezzék, hiszen meg a különböző porta felé teljesítendő korrupciós kötelezettségeiket teljesítsék. Ezt azért mondtam ilyen távolira, mert hajlamosak voltunk csak az utóbbi 30 valahány évet vizsgálni a román politikában, és szörnyűködni azon, hogy 36 év alatt volt 40 valahány kormány, tehát 10 hónap volt a túlélési arány, és azt hittük, hogy ez a rendszerváltás utáni anomália része, de nem. Ezt megelőzően visszanéztem egy tanulmányt, olvastam arról, hogy milyen volt a két világháború. Tehát a Románia megalakulása 1859-es megalakulásától egészen a második világháború végéig terjedő durván 90-valahány év, 100-valahány kormány volt akkor is. Tehát ez azt mutatja, hogy ez egy visszatérő, és akkor itt most egy másik tanulmányt olvasva, vagy egy másik eszét inkább nem tanulmányt olvasva világosodott meg bennem is, hogy igen, a Fanariota korszak is erről szólt, hogy ez mennyire, és miért adományozott át rendszereken keresztül. Valószínű ebben kellett főleg a délvidéki, tehát a dél-románia, havasalföldi román politikai stílus eluralkodás az utólag bekebelezett tartományok, hiszen Moldova is gyakorlatilag bekebelezett tartomány volt, nem pedig egy egyesült tartomány. És ez vezetett oda, tehát gyakorlatilag a román politikát ez a fajta transzakcionalizmus jellemzi, és ezek a nagyon törékeny többségeken alapuló koalíciós kormányzások, amelyek az első szellőre szétesnek. Ez történt most is.
Hogyha Romániában azt nézzük, nevezzük politikai genetikának, ami magában hordozza ezeket a jeleket, azért Európában tudunk több ilyen országról is. Nagyon sokáig például Olaszország is azon uniós tagállamok közé tartozott, ahol azért nem lehetünk abba biztosak, hogy egy kormány mennyi ideig fog tudni kormányozni, de hát azt is látjuk, hogy ott azért Giorgia Meloninak sikerült ezt valahogy megtörnie. Na de amit azért most Romániában látunk, az mind a mellett, hogy beleilleszkedik ebbe, vagy mondhatjuk azt is, hogy a románok ehhez hozzászoktak, de hát minthogyha mégis azért egy szintet léptek volna, vagy volt korábban is ehhez hasonló példa, hogy valaki megkapja azt a bizonyos kormányalakítási lehetőséget, majd meghirdeti a programját, és következő nap fogja magát, és lemond. Meddig tartott? Aztán 10 napig?
Igen. Gyakorlatilag itt az az újdonság, itt valóban van egy helyi sajátosság, és az az újdonság most, hogy a korábbi román kormányválságokkal ellentétben, amikor a válság kirobbanásakor már nagyjából lehetett tudni, hogy mi lesz utána. Tehát már körvonalazódott, hogy valójában mit akarnak a pártok, milyen új szövetségek kötődtek, és már csak formalizálták azzal, hogy rendeztek egy cirkuszt, aminek kapcsán éppen elbocsátottak egy pártot, vagy egy pártelnököt, vagy akár miniszterelnöket, és akkor helyreállt a rend. Tehát mondom, volt egy kifutás. A különbség most az a korábbiakhoz képest, hogy a válság kirobbanásakor sem lehetett látni, hogy mi az elképzelés, hogy van-e egyáltalán valamilyen elképzelés mögötte, van-e valamilyen, nem stratégia, mert az nagyon durva lenne, és de ne támaszunk ilyen elvárásokat erre alkalmatlan politikusok elé. De legalább valamilyen taktika van-e mögötte, és nekem az a benyomásom, és ez egyelőre inkább erősödött, mint gyengült az elmúlt bő egy hónap alatt, hogy nem volt B-terv, tehát nem volt, a szociáldemokratáknak sem volt B-tervük, hogy mi lesz azután, hogy megszabadultak Ilja Bolozsántól, és mondjuk a reményeik szerint a mentsétek meg Románia szövetségtől, az úszérétől, de nem volt elképzelés, hogy jó, mi lesz utána. És ha ennek az okait nézzük, hogy miért nincs erre lehetőség, az vissza kell mennünk a 2024-es választási évhez, amikor egyrészt teljesen eszetlen módon összevonták a különböző választási típusokat, az elnökválasztás két fordulója közé pedig betették a parlamenti választást. Ami elvileg lett volna mondjuk valamilyen logikája, de közben jött, hogy rossz eredmény, mármint idézőjelben a fősodor számára rossz eredmény született az első fordulóban. A parlamenti, egy héttel később tartott parlamenti választás valamennyit korrigált a fősodor szempontjából, és ezért azt nem törölték el, de az elnökválasztást igen. És onnantól kezdve, csak hogy attól, hogy nem törölték el az a parlamenti választást, mert arra azt gondolták, ennél már csak rosszabb lehet, nem oldotta meg, sőt, akkor alakult ki a mostani konfliktus lényege, ugyanis a szociáldemokrata, tehát mindenki, a koalíció minden tagja, az RMDS kivételével a koalíció minden tagja vesztes. A szociáldemokraták is, hiába voltak ők az elsők az érem táblázaton, milyen a szokásos eredményük alatt teljesítettek. Tehát relatív nyertesek voltak, viszonylagos nyertesek voltak. És olyan parlamenti matematika alakult ki, ráadásul azáltal, hogy muszáj volt úgymond karanténba helyezni a parlament felét gyakorlatilag, hiszen az AUR, illetve a kisebb pártok, a fiatal emberek pártja, amely azóta már szintén átalakult, és a Sosalkoféle SOS Románia, ezeket karanténba helyezték. Tehát eleve kivonták a parlamenti matematikából, kivonták a parlament felét, és akkor a maradék felét osztják most újra és újra egy olyan rendszer szerint, amelyben a részelemek nem akarnak együttműködni egymással.
Na, nagyon jó, hogy eljutottunk ideig. Én őszinte leszek, amikor feltettem ezt a kérdést, hogy a probléma gyökerét hol kell keresni, mert eleve azt hittem, hogy az elnök választásig fogunk visszamenni, hiszen ebben a stúdióban is nagyon sokszor megbeszéltük azt, vagy próbáltuk azt elemezni, hogy egyáltalán mi az, ami Romániában történik. És ugye Nikusz Ordán, ő úgy szerezte meg a posztját, hogy az előtte lévő elnökválasztást ugye eltörölték. És akkor átbeszéltük számtalanszor, hogy Romániában az elnöknek milyen hatásköre van. Egyáltalán amikor eltörölték az előző választást, és határozottan emlékszem arra a beszélgetésre, amikor azt taglaltuk, hogy igazság szerint a szava a kormányalakításnál van a román elnöknek, hogy kit fog megbízni. Hát most azért egy elég faramuci helyzetbe került a jelenlegi elnök, hiszen azt látjuk, minthogyha rajta múlna az, hogy Romániában sikerül-e kormányzatot felállítani. És ezt mondom azért, mert azért őt is érte kritika, hiszen miután ugye lemondott az első jelöltje, és megnevezte Vestát, nem lehetünk abban biztosak, hogy mögé mindenki be fog állni, hiszen itt azért egy matematikai képletet is fölvázolt nekünk.
Jó, hogy felidéztem, mert ez csak megerősíti azt, amit hónapokkal ezelőtt mondtam ugyanis, és mondtunk, és beszéltünk ugyanis. Pont azt látjuk, igen, az elnöknek van arra hatásköre, hogy az bízzon meg, akit akar, idézőjelben, majdnem nem is tenném idézőjelben lassanként, hiszen ez a veseféle javaslat, majd erre is kitérünk, ez minden eddigi gyakorlatot felülmúl, pontosabban alulmúl, és ez mutatja, hogy még ez sem működik. Tehát az elnöknek a kijelölésben van hatásköre, de ha nem áll mögötte a parlamentben, még ha ő nem is lehet tagja a pártnak, egy pártnak sem, ott miután megválasztották. De ha nem áll mögött egy támogató alakulat a parlamentben, amelyik esetleg szerencsés részében többséggel is rendelkezik, vagy meghatározó súllyal egy koalíción belül, akkor ugyanolyan tehetetlen. Tehát hiába próbált Eugene Tomákkal egy elnöki párt kezdeményezést és egy elnöki technokrata kormányt létrehozni, hiszen már eleve vicc kategóriába tartozott, hogy egy parlamentbe bejutni nem képes párt vezetőjét nevezi ki egy idézőjelben technokrata kormány élére, miközben neki semmilyen szakmai úgymond teljesítménye nincsen. Tehát az összes eddigi tevékenysége politikai jellegű volt. A javasolt nevek, akik most is egy részük visszaköszön, pedig az elnök tanácsadói struktúrájából származtak. Tehát kvázi egy második Károly féle, a két világháború közötti második Károly féle elnöki féldiktatúrát akart megvalósítani Nikus Ordán ezzel a javaslattal, de ezt sem tudta. Tehát nem állt mögötte senki, hogy ezt keresztül tudja vinni. És azért mondtam, hogy a Vestia féle javaslat, aki a Brassói megyei tanács éléről nemzeti liberális párt alelnökeként került most képbe. Az előnek Barca Rozsnyó polgármestere volt három mandátumon keresztül. Ez azért példátlan, mert hogy úgy jelölt egy politikust a miniszterelnöki tisztségre, hogy előtte nem kérdezte meg a pártot, ahova ez a politikus tartozik, hogy mégis ehhez mit szoktok. Tehát egyfajta puccsot akart végrehajtani, miközben Ilja Bolozsán egyre jobban belemerevedett ebbe a nem állok szóba senkivel, vagy engem választatok meg messiásként, vagy nem lesz itt semmi, és mindenki bukik, és megy a levesbe. Őt meg akarta puccsolni a pártelnököt ezáltal, Ilja Bolozsánt, arra számítva, nem teljesen alaptalanul, hogy a liberális pártban vannak elegen, akik fejét vennék Bolozsánnak. Bolozsán a pártján belül sem annyira népszerű, mint ahogy azt megpróbálják beállítani, csak működik a félelem és a rettegés a jövőtől, tehát mindenki behúzza fülét farkát, de ez nem egy valódi támogatottság. Vagy legalábbis az esetek jelentős részében nem az. És ebben a helyzetben most is látjuk, hiszen ma, tehát ugyan Vestia, annak ellenére, hogy az USZR és egyelőre még a Nemzeti Liberális Párt hivatalos része elutasítja, sőt, új hír, ha már, tehát friss hír, hogy Bolozsán, tehát néhány perces hír, hogy Bolozsán elnök, pártelnök össze akarja hívni a párt döntő fórumát, hogy kizárják Vestiát a pártból, azért, mert elfogadta ezt a jelölést, és nem hajlandó visszalépni. Ha jól emlékszem, kedden 10 óráig kellett volna Vestiának visszalépnie, és ez nem nem történt meg, sőt, ha megint a menetrendnél tartunk, akkor Vesti azt mondja, hogy holnap beterjeszti a miniszterek listáját, és csütörtökön szavazás elé viszi a parlamentben a dolgot. Most jelen állás szerint nem áll mögötte támogatott, csak akkor, ha az AUR-ral is, az AUR szavazatokat is elfogadja, amivel persze kizárja az RMDS szavazatokat, legalábbis Kelemen Hunor és Csoma Botond is kizárták ezt.
Fontos arról beszélni, hogy a román alkotmány két sikertelen kormányalakítási kísérlet után lehetőséget ad az államfőnek a parlament feloszlatására. Most azért is jó, hogy az aktuál politikai dolgokat megbeszéljük, hogy kinek milyen ellenérzése van azzal kapcsolatban, hogy az elnök kiket jelöl miniszterelnök jelöltnek, hiszen milyen úton halad így el, vagy milyen úton indult el Románia? Lehet esetleg arra számítani, hogyha nem lesz több jelölt, vagy nem sikerül megállapodni, akkor bár arról beszéltünk, hogy eddig is választási dömping volt Romániában, de akár új választásokat is kiírhatnak, ha nem jutnak eredményre?
Erre eddig nem volt példa, de hát most látjuk, hogy egyik alul teljesítés követi a másikat, tehát eddig Romániában többször felmerült az előrehozott választás lehetősége, de nem történt meg. Ennek van egy prózai oka, az előrehozott választás az egyben a parlamenti képviselők jelentős számának a lecserélését jelenti. És ha már említettem a Fanariotta korszakot, ahol megvásárolták maguknak a különböző tisztségeket ezek a helytartók, akkor ez sajnos a román parlamentben is igaz, tehát egy képviselők jelentős összegeket fordítottak arra, hogy képviselők lehessenek, és ez a befektetés, ez könnyen semmissé válik, ha egy előrehozott választás esetén, hiszen az már egy teljesen új helyzet, új befektetés, új dolgok. Ez az egyik oka. A másik, hogy gyakorlatilag Romániának most a legkevésbé sem hiányozna egy újabb kampány. Tehát azt vegyük tudomásul, ha tényleg előrehozott választás lesz, mert ez még egyelőre nem tartunk még az első jelölésnél sem. Tehát Eugen Tomák hivatalosan nem számít úgymond kipipált jelölésnek, mert nem volt szavazás róla a parlamentben. Ha Vestia végigviszi, akkor lesz az első javaslat. Utána jönne egy második, és utána jönne az, hogy Nikus Ordán eldöntheti, hogy mi legyen tovább, mert megint van egy szabadsága. Igen, lehetőség megnyílik az előrehozott választásra, de nem kötelező kiírni, nem kötelező feloszlatni a parlamentet. Mondhatja azt, hogy jó, aki van, az vigye tovább. Most egy probléma van ezzel is. A Bolozsán féle szárny láthatóan arra játszik, hogy a második körben mégiscsak visszatapsolják. Tehát itt jön az emberi hiúság és a tapsoló kórus által küldött jelzése komolyan vétele. Tehát Bolozsán elhitte a tapsoló kórusnak, hogy ő rajta áll, vagy bukik Románia sorsa. És egyfajta revansot akar venni a szociáldemokratákon. Ez az elmúlt időszakban többször is elhangzott, hogy azért alakítson a szociáldemokrata párt kormányt, hogy vallja be, hogy nem képes. Tehát vallja be, hogy ő nem képes ebben a parlamenti konstellációban többséget maga mellé állítani, és akkor megszégyenülten kérjen bocsánatot, ezt már én teszem hozzá, kérjen bocsánatot térden csúszva Bolozsántól, hogy megmerte sérteni azzal, hogy megbuktatták. Itt válik ez már a szokásos román politikai szappanopera részévé, ahol Leonszé, meg nem tudom, Izaurait könnyes szemekkel bele sírnak a kamerába, és a fájdalmaikat ilyen nagyon látványos gesztusokkal, a ruhájuk megtépésével fejezik ki, de ez már paródénka, mint szappanopera.
De az, hogy akkor most a magyar politikai szlengből átvéve hozzam ide, hogy abszolút filmszínű színházat játszanak Romániába a parlamentbe, az nem változtat azon, hogy Bolozsán kormánya az a megszorító intézkedések hatására omlott össze. Az azt jelenti, hogy a választások óta a román nép az a megszorítások gyűrűjében él, és lehet, hogy a vezetőik filmszínházat játszanak, de attól nekik a mindennapi életük nem lesz könnyebb.
Igen, és ez volt az, amit Bolozsán képtelen volt átlátni. Bolozsán polgármesterként nagyjából ugyanígy viselkedett, de nem vette figyelembe, vagy megyei tanácsi elnökként, mert volt mind a kettő, nagyváradi polgármester és Bihar megyei tanácselnök, nem vette figyelembe, hogy egy ország egészen más, mint egy közepes méretű város vezetése. Nem csak azért, mert a gondok más léptékűek, hanem azért nem mindegy, hogy egy jól fejlődő várost igazgatsz megfelelő bevételek mellett, van egy költségvetésed, amivel úgy nagyjából rendben vagy, hanem van egy ország, ahol a megyék közötti különbség óriási. Tehát teljesen más szinten van Bukarest, Kolozsvár, Jászvásár, és teljesen más szinten van mondjuk Dorohoj, vagy nem tudom, tehát mondhatnék lepusztult településeket, ahol szintén emberek élnek, akikkel foglalkozni kell. És ebben a helyzetben Bolozsán nem vette számításba, hogy talán a megszorítói intézkedéseknél is valamivel empatikusabban kell megközelíteni. Tehát az egy dolog, hogy persze túlköltekezett az állam, fogyasztáson alapult, már sokszor beszéltünk itt, hogy fogyasztáson alapuló gazdaságról beszélünk, de, és ez itt van egy nagyon fontos de, egy fogyasztáson alapuló gazdaságot, főleg egy nagy nemzetközi turbulencia, több irányú orosz-ukrán háború, aztán jött az iráni háború, jött egy csomó minden válság közepette, nem lehet egyik napról a másikra úgymond befektetés típusú gazdaságá átállítani egy csettintésre, mert ahogy ez be is bizonyosodott, attól, hogy földbe áll a fogyasztás, nem jön a befektetés. Attól még önmagában nem jön a befektetés. Tehát az történt, hogy a fogyasztás elvágták, hiszen rengeteg pénzt vontak ki a gazdaságból a bérek megvágásával, a szociális kiadások megvágásával, de helyette nem kerül semmi, és ezt érezte a lakosság egy jelentős része, és akkor itt van az, amit például az RMDSZ is elszúrt ebben a kérdésben, hogy az országos szintű megszorításokkal párhuzamosan, vagy azt követően, tehát miután már mindenki kába volt attól, hogy lecsökkent a fogyatékos támogatása, vagy a bére, vagy elvonták a járulékokat, vagy juttatásokat belőle, azzal szembesült egyik napról a másikra, hogy a helyi adói megnőnek, vagy a kedvezményei megszűnnek, fogyatékos kedvezmények. Hirtelen rájött, hogy akkor a H2-re Jánuszon nagyobb ingatlan adót kell fizetni, ami nem tűnik soknak, ha pusztán a számokat nézzük, de valaki, akinek van 2000 leestett 140 ezer forintos fogyatékos ellátása, ha abból 70 ezer távolunk adóformájában, akkor már rögtön egészen más a helyzet. És ez a fajta vakság, és ez a fajta érzéketlenség volt az, ami okozta Bolozsán bukását, ez volt a fő ok, mert ez például a szociáldemokrata párt legfőbb választói bázisát sújtotta elsődlegesen, ők érezték meg leginkább, és úgy érezte a szociáldemokrata párt, hogy ez rájuk ég, hogy velük sanyargatják a népet, az ő részvételükkel, akkor az ugyanarra a választói tömbre rástartolt aur malmára hajtja a vizet. Jöttek még az állami vállalatok, ezt szokták a progresszívek előhozni, hogy ezért, mert hogy ott a politikai kifizető helyek voltak, ez kétségtelen, ez mindig is így volt, a liberális párt lenne az utolsó, aki ezt szóvá tehetni, de és itt van egy nagyon fontos dolog, ez akkor kezdték el újra előszedni, és hogy a privatizáció milyen remek megoldás lesz, mert mennyi pénz fog bejönni egyszer, hogy pont akkor hozták ezt fel, amikor két ugyanilyen nagy csinadratával privatizált vállalat, az Azomures, a Marosvásárhelyi Vegyék Kombinát, és a Mangáliai, tehát tengerparti Dámen hajógyár került, magántulajdonba került, vagy privatizált hajógyára kerültek olyan helyzetben, hogy az államnak kellett gyakorlatilag segédkezet nyújtani. A Mangáliait a Rheinmetall veszi meg, tehát ott magánból magánba megy, de csődhelyzetből veszi meg, tehát csődbe vitte egy magántulajdonos azt a vállalatot, amit egy az állami pénzből, mert a Rheinmetall az most gyakorlatilag a román haderőfejlesztési pénz oroszlán részét lenyúlta, ebből fogja úgymond szanálni a magántulajdonos által csődbe vitt vállalatot. Tehát ezért mondom, ezt nagyon óvatosan kell itt dobálózni, hogy állami tulajdon, nem állami tulajdon, mert a kép sokkal árnyaltabb.
És már csak azért is árnyaltabb, mert érthető az a politikus, akinek nem tetszik az, hogy az ő nevéhez, az ő pártjához kötik azokat a bizonyos megszorításokat. De hát a hitelekből költekező Romániában ezek a megszorítások azért következtek be, mert az Európai Unió ugye túlzott deficit eljárást indított már Románia ellen, és nekik le kellett tenni egy tervet, aminek a végén ott van, hogy ebből a negatív spirálból hogy tudnak kijönni. Hát hogyha visszanézünk erre az egy évre, mennyit értek el ebből a tervből, de kérdezhetem úgy is, hogy elégedette az Európai Unió azzal, amit Romániában lát.
Most ez is nehéz, mert fel lehet mutatni, hogy csökkent mondjuk 1%-kal a hiány. Mondjuk a rekordméretű hiány 1%-kal csökkent. Csak hogy ebben az esetben is felmerült, hogy ezeknek a csökkenésnek a jelentős része könyvelési technikával történt, nem pedig valódi dolgokkal. Tehát lehet azt mondani például, mert ezzel szoktam példahozni, hogy azzal, hogy az egészségbiztosítási alapot, tehát a biztosított, vagy a befizetők alapot növelték, most mennyivel több pénz jutott be, igen ám, de az ellátást csökkentették. Tehát gyakorlatilag világos, hogy úgy tűnik, mintha több pénzből gazdálkodna az állami egészségbiztosító, de ha alaposan megnézzük, akkor ezt azon az áron értékel, hogy kevesebbet ad. Ilyen alapon, ha mindent megtagad, minden kifizetés megtagad, akkor 100%-os bevétel megtartás lehetne kimutatni. Ez így persze ostobaság. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nehéz, pont azért, mert egyszerre kell megfelelni egy külső szemlélő igényeinek, hogy látni akarom, hogy csökkentetted. És ezért látványos dolgokat csinálok, de amelyekkel gyakorlatilag sok esetben nagyobb kárt okozok, mint amennyi az a pillanatnyi haszon. Ezért én azt mondom, hogy itt nem volt semmi alaposan végig gondolva, ami azért is tragikus, mert nagyrészt azok hajtják végre ezeket a megszorítási munkálatokat, megszorítási lépéseket, akik ezt a helyzetet létrehozták. Tehát tudniuk kellett volna, hogy ez miért jött létre, mégis úgy látom, hogy a javasolt megoldások azok tűzoltószerűek, és ezért okozzák ezeket a feszültségeket. Az átlag polgár nem látja azt, hogy más is, tehát az állami vállalatok, illetve a különböző ilyen állami struktúrák, tehát a minisztériumi struktúrák ugyanolyan módon kivették volna a részüket a teherből, mint ahogy az átlagpolgár.
Hát úgy kezdtük a műsort, hogy úgy tűnik Romániában tovább mélyül a kormányválság, hát a beszélgetés után ezt módosítom, Romániában kormányválság van. Köszönöm szépen Pászkán Zsoltnak, hogy erről a témáról is beszélgethettünk. Szőlősi Éva és Lajár itt a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelésre elő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
Neked szabad az út, veled múlott a sors, ahogy akarod, úgy táncolsz. Neked arany a kút, neked ezüst a polc, neked a tűz.